Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szent misét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom torony sisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlő tövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kon Zsófia a 60-i kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át, így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán, a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon játékos délutánra várja a családokat az UNICEF Magyarország a budapesti Kastner Community közösségi térben. A rendezvényt a szervezet fiatal nagykövetei álmodták meg, és ők lesznek a házigazdák is. A közleményben kiemelték, ez a nap egyszeri lehetőség lesz arra, hogy láthassa a közönség Altai Margit meseírónak, számos pöttyös könyv és lányregény szerzőjének különleges babagyűjteményét is. Végül az időjárásról. A csapadékgócok az éjszaka első felében lecsengenek, csökken a felhőzet. A legtöbb helyen derült, gyengén felhős lesz az ég. Északkeleten maradhatnak felhősebb körzetek. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszélre a római polgármesterhez. Értetek, és veletek együtt római vagyok. A Szent Atya a Santa Maria Maggiore Bazilikában. Köszönet a szűzanyának, aki oly sokszor segítette Róma népét bajaiban. Robert Sarah bíboros, a pápa különleges küldötte a bretányi Szent Annak egy helyen. Leó pápa fogadta a Komece elnökségét. Igazságos békére van szükség az ukrajnai háborúban. Leó pápa Tagle bíborosnak adományozta az albánói szuburbikárius egyházmegyei címet. Leó pápa beszéde a római polgármesterhez. Értetek, és veletek együtt római vagyok. XIV. Leó pápa vasárnap délután a Lateráni Bazilika, vagyis Székesegyháza felé tartva félúton megállt a római városháza a Kapitólium épület együttese előtt, hogy találkozzon a város polgármesterével. A városházára felvezető lépcsőlábánál az Aracsőri téren találkozott Róma vallási és polgári vezetője, akik beszéddel köszöntötték egymást. Leó pápa rövid beszéddel köszöntötte Roberto Gualtieri, római polgármestert, egyúttal köszönetet mondott a város vezetésnek, valamint a polgári és katonai hatóságoknak a római püspöki beiktatásán való jelenlétükért. Most, hogy a római egyházmegye főpásztoraként hivatalosan is megkezdi a szolgálatát, súlyos és mégis lelkesítő felelősséget érez magában, hogy szolgálja az egyházmegye minden tagját,
di servire tutte le sue membra,
elsősorban Isten népének hitét, szem előtt tartva a társadalom közös javát. Ennek érdekében együttműködnek, mindenki a saját intézményi illetékességében. Közvetlenül megválasztása után Leó pápa arra emlékeztette a Szent Péter téren összegyűlteket, hogy velük együtt keresztény és értük püspök, ahogy azt Szent Ágostótól tanulta, ma pedig különleges módon elmondhatta, hogy értetek és veletek együtt római vagyok.
Che per voi e con voi sono romano.
Két évezred óta az egyház Rómában Krisztus evangéliumának hirdetésével és szolgáló szeretettel éli apostolkodását. A fiatalok nevelése és a szenvedőkről való gondoskodás, a legkisebbek iránti odaadás és a művészetek ápolása annak az emberi méltóságról való gondoskodásnak a kifejeződései, amelyet mindenkor fenn kell tartani, különösen a kicsinyek, a gyengék és a szegények iránt. A jubileumi szent évben ez a gondoskodás a világ minden részéről érkező zarándokokra kiterjed.
Si estende ai pellegrini provenienti da ogni parte del mondo.
És a kapitóliumi adminisztráció erőfeszítése is támogatják, amelyet a pápa szívből jövő háláját fejezi ki. A Szent Atya reméli, hogy Róma, amely páratlan a történelmi és művészeti örökségének gazdagsága miatt, mindig kitűnik majd az emberiesség és a közművelődés azon értékei miatt is, amelyek az evangéliumból meríték életerejüket. Ezekkel a gondolatokkal adta Leó pápa apostoli áldását Róma városára és annak minden lakójára.
Imparto la benedizione apostolica su questa città e su tutti i suoi abitanti.
14. Leó pápa beszéde. Köszönet a szűzanyának, aki oly sokszor segítette Róma népét bajaiban. Május 25-én, húsvét 6. vasárnapjának estéjén, a lateráni székesegyházban bemutatott székfoglaló szentmiséje után Leó pápa látogatást tett a Santa Maria Maggiore bazilikában, imádkozott a szűzanya kegyképe előtt, majd áldást adott a központi erkélyről, és rögtönző beszédet mondott. Róma új püspöke, miután felkereste a lateráni székesegyházát, és birtokba vette katedráját, ünnepi szentmisét mutatott be, amelynek végén a lateráni Szent János bazilika homlokzatának központi lodzsájáról urbi áldást adott a városnak. Ezt követően pápa mobilon hajtott a két bazilikát egyenesen összekötő Merulana úton a Santa Maria Maggiore bazilikáig. Róma első Szűz Mária templomában a Szent Atya a Pál kápolnában imában mélyedt a Salus Populi Romani kegykép előtt, és hálát adott a megválasztásáért, valamint azért a szívélyes fogadtatásért, amelyet főként Róma népétől kapott. A római nép üdve kegyképtől búcsút véve megállt Ferenc pápa közeli sírja előtt, ahol Leó pápa szeretett elődjéért imádkozott, akiről szinte minden eddigi beszédében oly szívesen megemlékezett. Az eseményekkel teli vasárnap utolsó mozzanata volt, hogy Leó pápa megjelent a Santa Maria Maggiore bazilika homlokzatának központi lodzsáján, és rögtönző szavakkal köszöntötte a téren összegyűlt híveket. Testvéreim, béke legyen veletek!
La pace sia con voi!
Jó estét kívánok mindnyájatoknak! Köszönöm, hogy itt vagytok! Köszönöm, hogy itt vagytok e bazilika előtt, ma délután, ma este, amikor mindnyájan együtt a római egyházmegye tagjaiként összegyűlve ünnepeljük az új püspök jelenlétét. Nagyon örülök, hogy mindannyian itt vagytok, és szívből köszönöm nektek.
E vi ringrazio di cuore.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik ebben a bazilikában dolgoznak, a két bíborosnak, akik ma este kísérnek engem, és annak a sok embernek, akik elkötelezetten segítenek nekünk abban, hogy az imádság és az áhítat életét éljük, és akik mindenek előtt abban segítenek, hogy közelebb kerüljünk Jézus anyjához,
avicinarci alla madre di Gesù,
Isten anyjához, a legszentebb Szűz Máriához. Csodálatos alkalom, hogy megújítsuk ezt az áhítatot, Mária, a Salus Populi Romani, a római nép üdve iránt. Kérjük Istent, hogy édesanyja közbenjárására áldja meg mindnyájatokat, családjaitokat, szeretteiteket, és segítsen mindenkit, hogy együtt haladjunk az egyházban, egyesülve egymással, Isten egy családjaként. Leó pápa végül arra kérte a híveket, hogy imádkozzák együtt az Üdvözlégy Mária imát, majd áldást adott.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo,
amelynek végén hozzáfűzte, Jó estét mindenkinek, és sok köszönet! Robert Sara bíboros, a pápa különleges küldötte a bretagne-i Szent Anna kegyhelyén. 2025. július 25-én és 26-án tartják a franciaországi bretagne-i Oréi Szent Anna kegyhely alapításának 400. évfordulóját. Leó pápa híres és népszerű breton kegyhely alapításának 4. centenáriumi ünnepségeire Robert Sara bíborost, az istentiszteleti és szentségi kongregáció emeritus prefektusát nevezte ki külön megbízottjának. A mély katolikus hitéről ismert bretonok lelki centruma, a Szent Anna kegyhely, a tengerparti Oré városa fölött fekszik, amelyet 1996. szeptemberében Szent II. János Pál pápa meglátogatott. Oré a francia kegyhelyvárosok hálózatának alapító tagja. Évente 300-400 ezer zarándok látogat el a világ egyetlen Szent Anna jelenésének helyszínére. 1625. július 25-éről 26-ára virradó éjjel egy szép hölgy jelent meg Ivon Nikolazicnak, egy szorgalmas, becsületes és értelmes breton parasztembernek, aki Bretagne-ban, az Oré melletti Keranna faluban élt. A 30-as éveiben járó Ivon mélyen hívő ember volt, aki minden nap elimádkozta a rózsafüzért. A szép hölgy így nyilatkozott meg neki. Ne félj, én Anna vagyok, Mária anyja. Mondd meg a plébánosodnak, hogy egy közeli telken régen állott egy kápolna, amelyet a nevemnek szenteltek. Azt kívánom, hogy minél hamarabb építsék újra, és te vigyázz rá, mert Isten azt akarja, hogy ott tiszteljenek engem. Nem sokára Ivon egy Szent Anna szobrot talált az említett helyen, és ő újraépítette a régi kápolnát, amelynek tisztelete gyorsan elterjedt egész Bretagne-ban, és zarándoklatok indultak Szent Andoréba. Így született meg a térség legnagyobb kegyhelye. Az 1800-as években az Ivon Nikolazic által épített kápolna annyira túlzsúfolt és így olyan kicsi lett, hogy egy nagy bazilikát kellett építeni helyette 1865 és 1872 közt Deperti építész tervei szerint.
Leó pápa fogadta a Komece elnökségét. Igazságos békére van szükség az ukrajnai háborúban. Az Európai Unió Püspöki Konferenciái Bizottságának a Komecének az elnökségét pénteken audiencián fogadta 14. Leó pápa. A találkozón nagy figyelmet fordítottak az ukrajnai konfliktusra, amelyben, mint mondták a püspökök, gyorsan igazságos békére van szükség. A további témák között szerepelt a migráció, a fiatalok elkísérése és a hit átadása, valamint a mesterséges intelligencia. Aggodalom a békéért, különösen az ukrajnai válsággal kapcsolatban, valamint az újrafelfegyverkezés kérdése, amelyekkel kapcsolatban a pápa aggodalmát fejezte ki, mondván, hogy a fegyverkezésre fordított nagyobb figyelem a legrászorultabbak és a legsebezhetőbbek támogatásának rovására menne. A béke elkerülhetetlenül az egyik fő téma volt, amelyet 14. Leó pápa pénteken délelőtt az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága a Komece elnökségének hangsúlyozott. A péntek délelőtti audienciának nagy jelentősége van számunkra, mivel néhány nappal Leó pápa megválasztása és alig több mint egy hónappal Ferenc pápa halála után került rá sor, mondta Krocsátá érsek. Az ágostonrendi pápa mindenek előtt szabadon akart meghallgatni minket anélkül, hogy ebben a szakaszban pontos iránymutatásokat adott volna, és ebben nagy figyelmet fordított a béke projektjeként született Európára, mint intézményre és annak működésére. Ma Európa kényes konfrontációval néz szembe, az évelején hivatalba lépett új amerikai kormánnyal, valamint a közvélemény paradigma váltásával, amely számos országban olyan aggasztó jelenségek terjedését mutatja, mint a populizmus, gyakran ellentétben az Európai Unió sarkalatos alapelveivel, állapította meg a Comece elnöke. Különösen megérintett minket azonban, hogy 14. Leó pápa mennyire hangsúlyozta az ukrán konfliktus gazdasági és társadalmi következményeit az emberek életére nézve. A védelmi és biztonsági rendszerek megerősítésére fordított több pénz nem jelenthet kevesebb segélyt a szenvedőknek vagy nehézségben élőknek, mondta Antoine Erouard érsek, a Comece egyik alelnöke. Ez egy konkrét tény, amely például az energiaárak emelkedésével nyilvánulhat meg. Nem mentünk bele a részletekbe, tette hozzá a francia érsek, de mindannyian elgondolkodtunk azon, hogyan kell gyorsan igazságos békét elérni. A béke és az igazságosság közötti egyensúly alapvető fontosságú. A Comece másik alelnöke, Rimántász Norvilla litván püspök kiemelte, hogy bár még nem látunk konkrét megoldásokat, ma minden európai országnak éreznie kell, hogy részt vesz a háború mielőbbi leállításának célkitűzésében. A pápai audiencián a migráció is a megbeszélések témái között szerepelt. A Comece egy másik alelnöke, Nuno Brás da Silva Martins, portugál püspök beszélt erről az audienciát követő sajtótájékoztatón. Egyrészt szükség van arra, hogy Európa befogadja a migránsokat a demográfiai csökkenés ellensúlyozása érdekében is, másrészt azonban nyilvánvalóan látszik egy bizonyos képtelenség, hogy integráljuk a határainkhoz érkezőket. Ez egy olyan probléma, amely érinti az ember méltóságának tiszteletben tartását, és magában foglalja Európa keresztény gyökereinek kérdését is. A pápa erőteljesen hangsúlyozta a fiatalok elkísérését és a hit családon belüli átadását. Crocetta és Erouard érsek is kiemelte ezt, míg Czesław Kozon, Kopenhága püspöke, a skandináv püspöki konferenciák képviselője a Comece alelnökeként rámutatott, hogy egyre gyakoribb a keresztelési anyakönyvekből való kitörlés indítványozásának jelensége sok országban, például Belgiumban és Hollandiában. Amellett, hogy a gyerekek azzal vádolják szüleiket, hogy rájuk erőltették egy adott hitválasztását, ott van az a kérdés is, hogy az államok beavatkoznak az egyház életébe és az egyházi struktúrák szerveződésébe, ami veszélyezteti a vallásszabadságot. És ott van a szülők joga és kötelessége is gyermekeik nevelésében. A jövőben eljuthatunk akár oda, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága dönthet ebben a kérdésben, mivel azok, akik gyakran ideológiai okokból törölni akarják a regisztrációjukat, ezt a személyi adatok kezeléséről szóló európai jogszabályokra is hivatkozva teszik. Tehát a gyakorlatban, ha ahelyett, hogy a név mellett feltüntetnénk csupán azt a szándékot, hogy nem akar a katolikus egyházhoz tartozni, kikeresztelkedett, inkább a keresztelési anyakönyv tényleges törlése felé haladnánk, akkor az az egyház szabadsága elleni támadáshoz és autonómiája tiszteletben tartásának hiányához vezetne, mutatott rá Manuel Barrios Prieto atya, a Comece főtitkára. Végül a pápa nagy figyelmet szentelt a mesterséges intelligenciának, egy olyan témának, amely magában foglalja a dezinformációt, a személy méltóságának, magánéletének, identitásának és szabadságának tiszteletben tartását, és amelynek következményei vannak a munkaszintjén is, mondta Crocetta érsek, a Comece elnöke. Leó pápa Tagle bíborosnak adományozta az albánói szuburbikárius egyházmegye címet. Ez ugyanaz az egyházmegye, amelynek címét a jelenlegi pápa még bíborosként kapta meg, amikor Ferenc pápa idén februárban a bíborosok püspöki rendjébe emelte. A szuburbikárius egyházmegyék a római püspöki kollégium különleges részei, és hagyományosan a legmagasabb rangú bíborosok kapják ezeket a címeket. 14. Leó pápa az albánói szuburbikárius egyházmegye címet Luis Antonio Tagle bíborosnak, az evangelizációs dikasztérium első evangelizációs és új helyi egyházak szekciója proprefektusának adományozta. Ugyanarról az egyházmegyéről van szó, amely címet Robert Prevost bíborosként kapott meg, amikor Ferenc pápa idén február 6-án a bíborosok püspöki rendjébe emelte. Most Tagle bíborosra esett a választás, aki a halászgyűrűt adta 14. Leónak a pápasága kezdetét jelölő szentmisén május 18-án. A Filippino bíboros is a bíborosok püspöki rendjének tagja, amely tagjainak számát Ferenc pápa 2018-ban úgy döntött, hogy kibővíti. Addig a rend valójában csak a szuburbikárius, külvárosi egyházmegyék címzetes bíborosaiból állt.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, Néri Szent Fülöpről és Szent II. János pápáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szent Lélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két vidám szívű szentről fogunk beszélgetni. Két olyan emberről, akik nem csak a maguk korában voltak példaképek, hanem ma is nagyon sokat tanulhatunk tőlük. A szeretetről, az örömről, az emberségről és Istenhez való hűségükről. Először olyan szentre emlékezünk, aki mindig mosolygott, mégis mély és igaz hittel élt. Ő volt Néri Szent Fülöp, akit gyakran csak a derűs szentként emlegetnek. Ezután pedig arról a szent pápáról fogunk beszélgetni, akinek a születésnapi évfordulója nem régiben volt, május 18-án. Ő II. János Pál pápa. Egy különleges életút az övé, kisfiúként sok szomorúságot átélt, de soha nem veszítette el a hitét. Pápaként pedig az egész világot bejárta, hogy hirdesse Isten szeretetét, és különösen szerette a fiatalokat. Kérlek szépen akkor, Ákos, légy szíves, ismertesd Néri Szent Fülöp életét röviden.
Fülöp 1515-ben született Olaszországban, Firenzében. Már kisgyermekként is sokat mosolygott, szeretett játszani, és mindig figyelt arra, ha valaki szomorú volt, és próbálta jobb kedvre deríteni. A szülei kereskedők voltak, de Fülöp inkább Isten dolgai iránt érdeklődött. Sokat imádkozott, gyakran egyedül elvonult, hogy Jézussal beszélgessen.
Tamás, légy szíves, folytasd!
Fiatal korában 1531-ben Monte Cassino-i kolostor lábánál fekvő San Germano-ban került a nagybátyjához, aki gazdag kereskedő volt, és azt szerette volna, ha Fülöp majd átveszi az üzletet, hogy kereskedőnek tanuljon. Csak hogy Fülöp hamar megérezte, őt nem ez az út hívja. Elhagyta a gazdag örökséget, és Rómába ment, szinte üres zsebbel, de tele Isten iránti vágyal. Rómában kezdetben magántanulóként filozófiát és teológiát tanult, de sosem akart egy nagy tudós lenni. Napjai nagy részét templomokban, kórházakban szegények között töltötte. Gyakran látogatta a betegek kórházát, vigasztalta az elhagyatottakat, segített a rászorulóknak.
Ákos, légy szíves, folytasd!
Sokat imádkozott, gyakran éjszakákon át, különösen a Szentlélekhez. Egy pünkösdi éjszakán különleges élményben volt része. Az ima közben úgy érezte szíve szó szerint lángra gyullad, de nem fájdalmasan, hanem örömtől.
A történet szerint a szíve olyan erősen kezdett dobogni, hogy még évekkel később is orvosilag tapintható volt, hogy a mellkasán egy bordája eltört, és a szíve fizikailag is nagyobbra nőtt. Ezt sokan úgy tartják számon, mint misztikus élményt, Isten szeretete fizikailag is átformálta őt.
Köszönöm szépen, Lázár. Tehát itt egy újabb csoda történt, hogy a szíve megnagyobbodott. Úgymond. Ákos, légy szíves, folytasd.
Fülöpöt 36 évesen pappá szentelték. Onnantól kezdve még többen keresték fel. Nem csak szegények, hanem nemesek, fiatalok, papok és tanulni vágyó emberek. A gyontató székében gyakran hosszú sor állt, mert híres volt arról, hogy kedvességgel, humorral, mégis igazsággal vezette mindenkit közelebb Istenhez.
Ki tudja, hogy mi az az oratórium? Ákos.
Ahhoz, hogy legyen hol fogadni az embereket, megalapította az oratóriumot, egy olyan közösséget, ahol naponta imádkoztak, szentírást olvastak. Zenéltek, és együtt gondolkodtak Isten dolgairól. Az oratórium nem szerzetes rend, hanem egy baráti, nyitott közösség, amely ma is létezik a világ számos országában.
Fülöp hit abban, hogy a hit nem csak komoly dolog, hanem örömteli is, és sokan éppen ezért tudtak közelebb kerülni Istenhez. Az oratóriumban gyakran rendeztek közös sétákat, énekléseket, kis kirándulásokat, ahol az emberek szabadon kérdezhettek, beszélgethettek.
Köszönöm. Ez ilyen kötetlen beszélgetés volt, és ott nem csak vallásos dolgokról, hanem másokról is beszélhettek, sétálhattak, énekelhettek, kirándultak. És így vezette őket például Fülöp atya a hithez, az embereket Istenhez közelebb. Összegyűjtötte az utcagyerekeket, a szegény gyerekeket, és azoknak alapította az oratóriumot. Léna, légy szíves, mondd el a vidám tanításait Fülöp atyának.
Fülöp különleges módon tanított. Ha valaki túl büszke volt, néha tréfás módon vezette alázatra. Egyszer egy nagyon okos embernek azt mondta, menj végig a városon egy tollseprűvel a kezedben. Máskor ő maga is különös öltözetben jelent meg, hogy megmutassa. A szentség nem a kinézeten múlik. De soha nem gúnyolt ki senkit, de tükröt tartott a viselkedés elé, szeretettel, mosollyal. Hosszú betegeskedése végén Néri Szent Fülöp 1595. május 26-án halt meg, közel 80 éves korában. Aznap úrnapjának előestéjén azt mondta mosolyogva lakótársainak, most meg kell halnom. Aztán lefeküdt. Nem félsz? Kérdezte az egyik testvér. Fülöp megrázta a fejét, ügyerűsen azt mondta. Nem, nem félek. Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Halála után az emberek százai emlékeztek vissza arra, mit kaptak tőle? Békét, örömöt, tanítást, imádságot. 1622-ben szentté avatták. Ma is sok templom viseli a nevét, és az oratórium közösségei folytatják az ő szellemiségét. A híres arasz szentek között ő a jókedv és lelki öröm szentje.
Hallottátok, hogy melyik napon halt meg, és hogyan halt meg? Ákos.
1595. május 27-án betegségben halt meg.
Igen, így van, pont a mai napon ünnepeljük az ő neve napját, május 26-án. Látjátok, megkérdezték a társai tőle, hogy félsz-e, Fülöp atya, és ő rázta a fejét, hogy nem. Vidáman, derűsen azt mondta, hogy nem, nem félek, mert az Isten jó, majd egy kis elnézéssel lesz az ő ostoba és haszontalan Fülöpjével szemben. Szerintetek így lehetett ez? Ostoba volt szerintetek? Janka?
Nem, szerény volt, és a gyerekeket nagyon szerette.
Így van, és alázatos volt, és azért mondta ezt, hogy megbocsátja a Jóisten neki, ha néha viccelődött. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöptől ma, 2025-ben? Tomi?
Legyünk mindig jókedvűek, szerények és boldogak.
Igen, jót mondtál. Janka?
Befogadta a szegény gyerekeket.
Igen.
És főzött nekik.
Így van, főzött. Nem csak az imádsággal beszélt nekik, meg az Istenről, hanem megetette őket. Főzött nekik finom levest.
És Méri Szent Fülöpnek volt egy csodája, hogy amikor levest főzött a gyerekeknek, akkor kértek második adagot, mert nagyon éhesek voltak, és...
Volt második adag?
Nem, mert elfogyott, de utána csoda történt, és újra töltődött a bogrács, megint elfogyott, és megint újra töltődött, és Méri Szent Fülöp megköszönte az Istennek, hogy meg tudta etetni a gyerekeket.
Igen, hogy csoda történt, és megsorsorozta a levest. Úgy, mint régen Jézus a kenyérszaporításban, meg a halat is megszaporította. Mit tanulhatunk Néri Szent Fülöpről? Lázár.
Isten nem csak a templomban van jelen, hanem a nevetésünkben, a játékainkban, a barátságainkban is.
Így van, köszönöm. Tomi?
A szentség nem azt jelenti, hogy szigorúak vagyunk, hanem hogy teljes szívünkből szeretjük Istent, akár mosolyogva is.
Igen. Ákos?
A jókedv nem bűn, sőt, ha tiszta, segíthet másoknak közelebb kerülni Istenhez.
Így van, köszönöm szépen, nagyon jól mondtátok. És ki emlékszik, hogy mi Néri Szent Fülöpnek a jelmondata, hogyan szól? Janka?
Legyetek jók, ha tudtok.
Így van. Van egy ilyen énekünk is. Hogy szól az ének? Ákos?
Legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít.
Igen, szoktuk énekelni. Köszönöm szépen az iskolába is. Van egy szép imádságunk. Ezzel fejezzük be Néri Szent Fülöpnek az életét. Olvassuk el.
Ima Néri Szent Fülöphöz. Ó, Néri Szent Fülöp, aki egész életedet a szegénynek és betegek segítésének szenteled, kérünk, hogy vedd körül minket a te szereteteddel és védelmeddel. Segíts nekünk megtalálni az utat az alázathoz és a segítőkészséghez, ahogy te is tettél minden nap. Áld meg azokat, akik rászorulnak segítségedre, és adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy kövessük példádat.
eljutottunk a második szentünkhöz, Szent Második János Pál pápához. Ki ismeri Szent János Pál pápát? Tamás.
Ő volt az, akit meglőttek.
Igen, ezt is tudjuk róla. Így van, a múltkori adásban a fatimai szűzanyáról beszélgettünk, és pontosan a harmadik titok őróla is szólt, hogy 1981-ben merénylet áldozata lett.
Túlélte a lövést, és megbocsátott annak, aki meglőtte, és a börtönben egy csomószor meglátogatta.
Így van, köszönöm szépen.
Karol Joseph Wojtyla 1920. május 18-án született Lengyelországban, Vadovics nevű kisvárosban. Édesapja, idősebb Karol, hivatásos katonatiszt volt, édesanyja, Emília, csendes, mélyen vallásos asszony volt. Három gyermekük született, Edmund, Karol és egy kislány, aki azonban még csecsemő korában meghalt.
Karol egészen kisgyermekként kezdte megtapasztalni az élet nehézségeit. Amikor 9 éves volt, elveszítette édesanyját, aki egy gyermekszülés során halt meg. Ez hatalmas fájdalmat jelentett családnak. Néhány évvel később, 1932-ben bátyja Edmund, aki orvosként dolgozott, szintén meghalt, miután megfertőződött egy beteg ápolása közben. Végül 1941-ben, már a II. Világháború idején meghalt Karol édesapja is. Karol ekkor 20 éves volt, és teljesen egyedül maradt a világban. Ezek a veszteségek megérintették a szívét, de nem zárták be. Épp ellenkezőleg megtanult együtt érezni a szenvedőkkel, és még jobban Isten felé fordult. Gyermekkorában Karol kiváló tanuló volt. Nagyon szeretett sportolni, különösen focizni, síelni és túrázni, de közben mélyen vallásos is maradt. Mnistrát, imádkozott, sokat olvasott, és különösen érdekelte a költészet, a színház és az irodalom. Tehetséges volt a színjátszásba, és verseket írt. Sokan úgy emlékeznek vissza rá, mintha egy csendes, de rendkívül figyelmes és érzékeny fiúra, aki mindig mások felé fordul.
Amikor 1939-ben kitört a II. Világháború, Lengyelországot lerohanták a németek. Az egyetemeket bezárták, a papságokat üldözték, sok templomot elpusztítottak, vagy állami felügyelet alá vontak. Karol kényszermunkát vállalt egy kőbányában, majd egy vegyi gyárban, hogy elkerülje a Németországba való deportálást. Ezek az évek rettenetesen nehezek voltak számára, de mégis ekkor érlelődött meg benne az elhatározás, Isten papnak hívja őt. 1942-ben a föld alatti lengyel egyházban titokban kezdte meg teológiai tanulmányait. Papságot a háború alatt üldözték, így élete veszélyben volt, de ő tudta, hogy az igazi szabadság belül az ember lelkében kezdődik, és Isten szolgálatát semmi sem akadályozhatja meg.
Így van. Meghaltak a szülei, meghaltak a testvérei, utána jött a II. Világháború, és mégis kitartott, és tanult ebben a háborúban is, beiratkozott a teológiára.
1946. november 1-én szentelték pappá Krakkóban. A szertartás után Rómába küldték tanulmányai folytatására, ahol erkölcs teológiát tanult. Karol Wojtyla immár papként visszatért Lengyelországba, és a Krakkói Egyetemen tanított. Szeretett beszélgetni a fiatalokkal, sokszor nem csak az egyetem falai között, hanem túrázások, kenutúrák és kirándulások közben is. Diákjai csak Vujek, azaz bácsi néven emlegették, mert ez a megszólítás elkerülte a rendőrségi figyelmet. Ez a barátságos, közvetlen kapcsolat jellemezte egész életét. 1958-ban lett segédpüspök, majd 1964-ben krakkói érsek, és 1967-ben bíboros. Részt vett a II. Vatikáni zsinaton, ahol sok újítást támogatott, főleg azt, hogy az egyház jobban megértse a modern világ kérdéseit, problémáit, és tudjon válaszolni rájuk szeretettel és igazsággal. Krakói érsekként sokat tett a kommunista elnyomás alatt élő lengyelekért. Bátorította az embereket a hit megőrzésére, templomokat építettet, és soha nem adta fel, hogy a kereszténység szabadságot adó tanítása eljusson mindenkihez.
És amikor bíborosként 1978-ban megválasztották őt, ő lett az első lengyel pápa 1978. október 16-án. Ez óriási meglepetést jelentett, 455 év után először nem olasz pápa lett, hanem egy lengyel, a kommunista országból. Amikor megjelent a Szent Péter téren, így szólt az emberekhez: ne féljetek, tárjátok ki a kapukat Krisztus előtt. Ő volt a 264. pápa. Ez a mondat egész pápaságának vezérgondolata lett, a nehéz, sötét időkben reményt vitt a világnak.
Második János Pál pápa volt a legtöbbet utazó pápa, több mint 100 országba látogatott el, hogy elvigye az evangélium üzenetét. Fiatalokhoz, szegényekhez, politikusokhoz, betegekhez egyaránt szólt, és soha nem félt kimondani az igazságot, akkor sem, ha az nem volt népszerű. A fiatalokat különösen szerette. Megalapította a világi ifjúsági találkozókat, amelyek ma is élnek. Először 1986-ban találkoztak így fiatalok több országból, és a pápa mindig arra hívta őket, merjenek szentek lenni mai világban is.
És tudjátok, Magyarországon is járt itt kétszer is. Először 1991-ben, augusztusban, 16-20-ig volt itt. Én is részt vettem Esztergomban a Szentmisén, ahol pápa látogatást végzett. Aztán 1996-ban is eljött hozzánk, szeptember 6-án és 7-én, akkor kevesebb időt töltött Magyarországon, akkor Pannonhalmára, Győrbe, és Budapestet látogatta meg. Ott meg Győrben vettem részt az ő általa mondott Szentmisén. És most jön az a merénylet, amiről beszéltünk.
1981. május 13-án merényletet követtek el ellene, a török származású Ali Agca háromszor lőtt rá a Szent Péter téren. A pápa súlyosan megsebesült, de túlélte, és első dolga az volt, hogy megbocsátott a merénylőinek, sőt, később meglátogatta a börtönben.
Így van. Bekerült a kórházba, megműtötték őt, és utána később elment és meglátogatta a merénylőjét, és megbocsájtott neki. Ő volt az az első pápa, aki zsinagógába, mecsetbe, protestáns templomokba is ellátogatott, jelezve, hogy a vallások között hídre van szükség, nem falakra. Az ökumené a vallások közötti párbeszéd egyik legnagyobb apostola volt.
A 2000-es évekre egészségi állapota romlani kezdett. Parkinson korral küzdött, alig tudott beszélni és mozogni, de mégis folytatta szolgálatát. Sokak szerint élete utolsó éveiben is prédikált, nem szavakkal, hanem a szenvedés csendes elfogadásával.
És a haláláról mit tudunk, Janka?
2005. április 2-án este halt meg. 84 éves korában, húsvét második vasárnapjának előestéjén. Halálának pillanatában fiatalok ezrei virasztottak érte imával a Szent Péter téren. A világ minden tájáról az emberek ezt kiáltották: Santo Subito, azonnal szenté.
Így van, tehát nagyon szerették második János Pál pápát. A fiatalok ott imádkoztak a kórház előtt, és nagyon-nagyon sok imát, meg rózsafűzért mondtak érte, és amikor meghalt, akkor ezt kiáltották, hogy azonnal szenté szerették volna mindjárt avatni, és ez végül meg is történt. Mikor? Léna?
2014. április 27-én avatták szenté 16. Benedek pápa előkészítése után Ferenc pápa által.
Így van, tehát Ferenc pápa avatta szenté. És hány évig volt pápa, ki tudja, gyerekek? Ákos.
Ő volt a legtovább pápa, mert ő 26 évig pápa volt.
Igen, így van. Köszönöm, ügyesen mondtad. Szent második János Pál pápa jelmondata az volt, hogy totus tuus, ami magyar fordításban azt jelenti, hogy egészen a tiéd. Ez a jelmondat a Szent Szűz Máriával való szoros kapcsolatát és az ő segítségére való támaszkodását fejezi ki, amely Márián keresztül Jézushoz vezetett. Fatimába zarándokolt, és ott mondott köszönetet a szűzanyának. És képzeljétek el, magával vitte, és oda tette Mária lábához azokat a lövedékeket is, amelyek áthatoltak rajta, s melyeket megtaláltak a Szent Péter téren. Összegzésként, tehát akkor kérlek benneteket, hogy vigyük magunkkal Néri Szent Fülöp életét, életéből a jó dolgokat, és Szent II. János Pál pápát is. Néri Szent Fülöp és Szent II. János Pál pápa példája emlékeztessen minket arra, hogy a hit, az öröm, az imádság erő, és a szeretet mindig továbbadható. Imádkozzunk most Szent II. János Pál pápa közbenjárásáért.
Kérünk téged, Urunk, hallgass meg közbenjárásán Szent II. János Pál pápa előtt, és áld meg imáinkat általa. Add, hogy példája inspiráljon minket a hit mélyebb gyakorlására és az evangélium hirdetésére a világban.
Segíts nekünk abban, hogy követni tudjuk az ő példáját a szeretetben és az együttműködésben másokkal.
Köszönöm szépen nektek, Lázár, Tomi, Ákos, Léna és Janka, hogy együtt beszélgethettünk erről a két csodálatos szentről. Az Atya, a fiú, a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Dumas a Három testőr című regényének 6. részét, majd Közelkép című portréműsorunkban dr. Hidán Csaba László régisztörténésszel, harcművészetoktatóval beszélgetünk. 1 órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Sereg Róberttel, az Egri Markot Ferenc Kórház urológiai osztályának főorvosával beszélgetünk a prosztata megnagyobbodásról. 3:05-kor kezdődő Közélet című műsorunkban elsőként beszámolunk a Sátoraljaújhelyen megrendezett Szentlélek szemináriumról. Majd Gonda Antal Gáborné nyugalmazott szociális intézmény vezetővel beszélgetünk, aki nemrégiben dr. Petkovics Tamás díjban részesült. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, a Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túli Sarolta és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Elmegyünk hozzá, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, tanításomat sem tartja meg. Olvasom a János evangéliumban. Jézus felhívja hallgatóit, hogy fogadják el Isten országát, mely itt a földön kezdődik, és a túlvilágon állandósul. Ennek az országnak az elfogadása az üdvösség jele. Művének folytatása élő szervezetet hoz létre, amely, mint Isten népe él tovább a világban azért, hogy az emberiség egységének és üdvösségének jelképe legyen. Jézus nem eszmékért lelkesedő ember, nem is csak próféta, aki Isten által szól, hanem magának az Istennek a megjelenése és kitárulkozása. Benne az Isten örök igéje, az Atya fia lett emberré, tehát általa már most birtokoljuk Istent, mint kegyelmi valóságot. Ezért amennyiben az egyház Krisztust hirdeti, az üdvösség kegyelmét árasztja, és a szeretetben megvalósult egységet szolgálja. Mindenkor valami gyümölcsözőt hordoz sajátos korszellemében az élet számára. Mindenkor sóvárog a megváltó igazság a vágyait betöltő értékek után. Az örök igazságnak mindig friss és soha cserben nem hagyó ereje nem akkor nyilatkozik meg, ha tántoríthatatlanul támaszkodik a tegnapra, hanem akkor, amikor nyíltan és termékenyítően szóba áll a korszellemmel. Uram Jézus Krisztus! Úgy várok rád, mint a fájdalomban és álmatlanságban töltött éjszaka után a reggelre. Tudom, hogy itt vagy. Szeretsz, megértesz, megbocsátasz és felemelsz, mert hatalmas vagy. Hatalommal állsz az éjszaka és lelki elsötétülés, a bűnösség és a belső összeomlás felett. Te egészen fény vagy és beragyogod a sötétséget. Te vagy az irgalmasság, elengedsz minden tartozást. Te vagy a szeretet teljességes jelenléteddel betöltöd üres létünket. Te vagy az Atya képmása, benned lehetek én is a mennyei Atya gyermeke. Minden nap várok rád, hogy lakóhelyet vegyél nálam, és teljesíted bennem az Isten gyermekség ajándékát.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.